Ez itt az Értsünk szót, amelynek mai vendége Ablonci Balázs, történész.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Ez most már a sokadik beszélgetésünk Ablonci Balázzsal, amit a Trianon évfordulók kapcsán folytattunk. Az idén új köteted jelenik meg, az a címe, hogy az ismeretlen Trianon. És amikor megláttam a kötet címét, akkor arra gondoltam, hogy te jó Isten, mi lehet még ismeretlen ezzel a 100 éves történettel kapcsolatban. Aztán rájöttem, hogy a kulcs a műfajában van ennek a tanulmánykötetednek, mert nagyon különös módon ötvözöd a nagy történeteket és a mikro személyes történeteket. De rád bízom, hogy hívsz fel a hallgatóim figyelmét, hogy mit érdemes képpel kezelni, mi az, amit nem tudunk, vagy nem pontosan tudunk Trianonnal kapcsolatban.
Igazából az volt az elgondolás, persze nem tudom, hogy sikerült-e, és ezért vagyok kicsit izgatott, hogy nyilván az ismeretlen Trianon az kicsit ilyen könyvpiaci hangszerelésű, tehát mindig az ismeretlen, az elfelejtett, vagy a titkos, az mindig jelzőként, mindig felkorbácsolja az érdeklődést. De igazából az én célom az volt, hogy egyrészt számot adjak egy kicsit arról, hogy ez a kutatócsoport, ahol nagyon sok kollégával dolgoztunk együtt az elmúlt 4 évben, hogy mi mindent csináltunk. Megjelentek persze mindenféle könyvek, meg tanulmányok, meg konferenciaelőadások születtek, de hát az nyilván az viszonylag kisebb közönséghez jut el, vagy szakmai közönséghez. És azt gondoltam, hogy ez egy kicsit, ha nem túl szentségtörő ez a hozzáállás, hogy egy kicsit popularizáljuk, vagy érthetővé tegyük azt, hogy mit csináltunk a nagyobb közönség számára, és már amennyiben a nagyobb közönség meg elolvassa azt, amit írok. A másik pedig az volt, hogy amikor a trianoni békeszerződésről beszélünk, nagyon sok esetben, akkor az egy a magyar történetírásban az nagyon sokszor egy erőteljesen politika történeti vagy diplomácia történeti elbeszélésmód érvényesül. Ami nem baj, egyáltalán megvan a létjogosultság, és ebben nagyon kiváló művek is születtek, de én úgy veszem észre, hogy ez a dolog, mint hogy a diplomácia világa, meg egyáltalán a diplomácia történet, az nagyon sokaknak egy elég messzi és ezoterikus világ, tulajdonképpen veszít az érdeklődéséből, vagy veszít a vonzerejéből, akkor így mondanám. És igazából azt próbáltam meg elmondani, vagy szerettem volna elmondani, hogy hogyan néz ki ez a trianoni békeszerződés a mindennapokban, tehát hogy milyen történet, hogyan zajlik az, tehát amikor nagy szavakat használunk, hogy impériumváltás, meg gyulafehérvári nemzetgyűlés, meg háborús erőszak, meg megszállás, az akkor hogyan néz ki a mindennapokban. És a 3 szintet próbáltam meg összekombinálni, nem biztos, hogy sikerült, tehát pont elkerülendő a... Nem elkerülni akartam, csak azt gondoltam, hogy már majdnem minden megvan írva róla a nagy nemzeti narratívát, tehát hogy egyrészt nézzük meg a külpolitikát, tehát hogy minek mentén gondolkodtak Párizsban, vagy akár a magyar külpolitika csinálói miben gondolkodtak, és legyünk egy szinten lejjebb a nemzeti alatt, tehát hogy regionális vagy helyi szinten ez hogyan esik meg. Tehát ezeket a dolgokat próbáltam meg összekombinálni, és nem tudom, hogy vannak kételjeim, hogy sikerült-e, De azt gondolom, hogy néhány olyan dolgot sikerült felszínre hozni, ami esetleg nincs benne a magyar köztudatban.
Azt érzékelem, hogy megengedtél magadnak ebben a kötetben olyan kérdéseket, amit általában egy szakmunkában, egy kutató munkában nem tesznek fel, vagy sokszoros idézőjelben tesznek fel, például a mi lett volna, ha kérdést. Ezzel nem azt állítom, hogy veszít a tudományos értékéből ez a kötet, hanem hogy nagyon merész bizonyos értelemben. Te tudsz sorolni ilyen mi lett volna hákat a hallgatóinknak, hogy kicsit kedvet hozzunk a olvasáshoz?
Persze, ez egy korábbi népszerűsítő szövegemnek a tovább gondolása. Egyrészt azt gondolom, ugye van egy ilyen nagyon sztereotipikusan ismételgetett válasz, hogy igazából mi lett volna, ha az nem létezik a történelme, de én közben meg azt gondolom, hogy igenis létezik. Tehát az, hogy nyilván nem tudjuk megváltoztatni a történelem menetét, vagy nem is ez a cél, de az, hogy lássuk az adott történelmi helyzet alternatíváit, ebben azért hasznos lehet. Az a kérdés, hogy minél több információt össze tudunk gyűjteni, aztán meg hogy milyen messzire visszük el ezt az elemzést. Tehát, hogy egy komplett évszázados alternatív történet vázolunk föl, annak aztán nincs értelme, vagy abban én kevés vonzerőt látok. De abban, hogy ha ez vagy az a döntés születik, akkor hova jutunk adott ponton, tehát egy elágazás egy döntéselágazást még kezelni tudunk, akkor ez tud érdekes, hogy hasznos lenni, és ráadásul úgy, hogy ugye a magyar történelemmel kapcsolatos viták, azok mindig ilyen mi lett volna, ha a viták, ha végig, jól végignézzük őket, és ezeket igyekeztem felsorolni, tehát mi lett volna, ha nem ölik meg Tisza Istvánt, ugye a mögöttes tartalma ennek az, Tisza István magyar miniszterelnök, a mögöttes tartalma ennek az, hogy Tisza megvédhette volna az országot, ugye ez elhangzik sokszor köznapi vélekedésekben. Mi lett volna, ha nem szerelik le a hadsereget? Mi lett volna, ha nem írják alá a békeszerződést? Mi lett volna, ha Mackensen hadserege, ugye ez a Balkánról, vagy Romániából visszavonul német, ez a 18 végén visszavonul német hadsereg, megvédi Erdélyt. Tehát egy csomó ilyen mi lett volna, ha típusú kérdés vetődik fel ezzel kapcsolatban, sőt az úgy, nekem úgy tűnik, hogy a magyar közélet vitái ezzel kapcsolatban másból sem állnak, mint ilyen mi lett volna hákból. Csak azt gondoltam, hogy oké, akkor nézzük meg, hogy mi lett volna, ha ezekből, mi lett volna, ha nem írjuk alá, mi lett volna, ha Tiszát nem ölik meg, mi lett volna, ha ezek lehet, hogy nem túl merész projekciók egyébként. De azért érdemes volt eljátszani ezzel, meg főleg olvasgatni, mert ennek most már főleg az angol száz területen elég komoly, tulajdonképpen teoretikus háttere is van ennek a mi lett volna, ha a kérdésnek, legalábbis nagyon neves történészek foglalkoznak, és nagyon érdekes volt egy kicsit az ő gondolataikkal vitatkozni, ezeket beilleszgetni a saját gondolatmenetembe.
De mennyire mozdultál ki a saját Trianon narratívádból, ha van neked ilyen személyes, nem feltétlenül a különbejáratú egyéni Trianon narratívádról gondolok, hanem azt, amit mondjuk a te és a kollégáid ebben a kutatócsoportban képviseltetek. Tehát a munka kezdetétől kezdve a végéig.
Nyilván módosult, tehát én azt érzékeltem, hogy nekem magam, a többiekről nem szívesen nyilatkozom, azt majd mondják el ők, de hogy az én hozzáállásom nyilván folyamatosan módosult, és ebben a könyvírása közben, ami fontos volt számomra, hogy megpróbáltam megérteni, miközben én nem vagyok, ugye románul nagyon rosszul, de valamennyire olvasok, de beszélni egyáltalán nem tudok, hogy megpróbáltam megérteni egy másik nemzetépítés logikáját, akár egy kisvárosban, tehát ez mondjuk Gyulafehérvár, és a nemzetgyűlés terét megvizsgálni, hogy az ott hogyan épül ki, és akár országosan is, tehát hogy mi indítja ezeket az embereket arra, hogy ezt a nemzetépítést válasszák, és ne egy másikat. Tehát ez volt mondjuk számomra a legfontosabb tanulsága, vagy legérdekesebb, vagy legizgalmasabb a könyvben, és hogy felfejtettem különböző életutakat, hogy ezek hogyan változnak, vagy hogyan nőnek bele ebbe a román nemzetépítésbe.
Többek között Nagyvárad polgármesterének, első román polgármesterének az életútját, és több olyan prominens román közéleti szereplőnek az életútját, akik szerepet játszottak az impériumváltásban, de akik lehet, hogy nem kerülnek be az első vonalba, hogyha nem történnek ezek az események. Mondjál egy pár ilyen kedvenc példádat, ami meglepett.
Én nagyon örültem, tehát hogy érdekes volt megtalálni mondjuk olyan a trianoni Magyarországon, tehát a mostani Magyarország területéről származó román értelmiségeket, gyulaiakat főleg, akik láthatóan viszonylag jól integráltak voltak a helyi Békésvármegyei társadalomba, és mindenféle társadalmi funkcióik voltak, meg politikai funkcióik, és aztán 18 végén jön egy váltás, vagy hát lehet, hogy nem is annyira látványos a váltás, és tulajdonképpen ők a helyi román, ez mondjuk Márkus Mihály, vagy Mihály Márkus román ügyvéd esete, aki Békésvármegye román kormánybiztos főispánja lesz, választásokat szervez, kedvesen tudják, hogy 19 őszén a román hadsereg, a románok által megszállt területen választásokat rendeztek Békésvármegyében, Békés Csanád, illetve a román hadsereg által megszállt Dél-Tiszántúli Vármegyékben, ahonnan jelöltek is jutottak be a bukaresti törvényhozásba. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon fura helyzet volt, és Márkus aztán elhagyja Gyulát, természetesen, amikor kivonulnak a román csapatok, Aradon lesz prefektus, és aztán a Nemzeti Bank aradi igazgatója lesz. Most és hasonló helyzet Bucskó Koriolánnal, vagy Koriolán Bucsikó történet, aki valóban Nagyvárad polgármester lesz, aki Békés Gyula a város főjegyzője volt, tehát hogy egy ilyen, tehát ezek az életpályák elgondolkodták az embert arról, hogy itt nem csak arról van szó feltétlenül, hogy a nemzeti, hogy nyilván a nemzeti identitás, meg az egész nemzetépítés nyilván sok tekintetben érzelmi kérdés is, tehát az érzelmekre hat, és ezzel nagyon nehéz ellene mondani, de közben vannak itt ilyen egész világos karrierpályák is, tehát hogy azokból az emberekből, kisvárosi értelmiségiekből a magyar nemzetépítés körülményei között nem biztos, hogy főispán, vagy polgármester, vagy egy nagyvárosi polgármester lehetett volna. Tehát, hogy itt ennek a vonzerejét is meg kell értenünk, tehát a nemzetépítés az nem csak arról szól, hogy elérzékenyülünk valami régi népdalon, vagy szeretnénk a saját nyelvünkön beszélni, hanem ennek nagyon komoly egzisztenciális tétjei is vannak, és ennek a megértéséhez vittek közelebb ezek a történetek, és remélem az olvasókat is.
Ezek a mikrotörténetek azok, még személyes történetek, amelyek furcsa fordulatokat hoznak. Az Egri Gábor kutatásait is követve jött elő az, hogy hány, tehát az a Trianon tragédia, amit így szoktak emlegetni, az nagyon sok hely ember személyes életében nem tragédiaként, hanem praktikumként jelent meg. Ezt például nem szoktuk mondani, hogy Trianon praktikum, vagy taktikaként jelent meg. Mennyire látod te még ezt kutatandónak, ezt a területet? Mennyire érzed azt, hogy a román történetírás is adós ezzel a fajta dokumentum feltárással, amivel ti is dolgoztok? Itt a ti munkacsoportotokat, ami az akadémia keretén belül indult, jól emlékszem, meg is támadták a román sajtóba. Hogy látod ezt egyrészt az együttműködést, az újdonságok felszínre hozását, árnyalást?
Hát ez egy nagyon összetett kérdés. Egri Gáborral szakmai kapcsolatban vagyunk, szerintem elég szoros szakmai kapcsolatban, meg régóta ismerjük egymást. Én nagyon inspirálónak tartom az ő kutatását. Nem mindig tudom követni, de ez lehet, hogy az én ilyen kezdetlegességem. Az, hogy itt nem minden, azzal abszolút abszolút egyetértek vele, hogy ez a trianoni trauma, vagy tragédia, vagy nem mindig, és nem egyenlően érvényesül, ez egészen biztosan. Tehát nem, hogy az, hogy ez egy nemzetet átfogó, mindenkire érvényes, ugyanolyan mélységben megélt trauma legyen, mint mondjuk egy menekültnek, vagy akire 25-öt húznak, vagy akit bebörtönöznek, olyan számára, akivel nem történt semmi különös, az abszolút egyetértek. Az, hogy ez az impériumváltás milyen mélységben hatol le a társadalomba, az erdélyi társadalomba, most legyen az, hogy magyar vagy román, ezzel kapcsolatban az én kutatásaimban azt látom, hogy azért bizony azért elég komolyan leért, de hát itt nyilván bőven van még feltárnivaló, tehát olyan óriási irategyüttesek vannak, részben feltáratlanul, főleg Romániában, de egyébként Magyarországon is, amik erre bőven adnak, hogy mondjam, anyagot. Azzal kapcsolatban vannak kételjeim, tehát, hogy mindig a jó anyaghoz nyúlunk-e. Ugye itt azért Magyarországon és Romániában is hatalmas irattusztulások történtek a 20. század történelme folyamán, tehát, hogy más nem mondjak, az országos menekültügyi, Magyarországos menekültügyi hivatalnak az iratanyaga teljes mértékben elveszett, tehát azt nem úgy tűnik, hogy azt nem fogjuk soha megtalálni, és nem az egész menekült kérdést arról az oldalon nem lehet fölgöngyölíteni. De vannak olyan iratcsomók, amikhez hozzányúlunk, de nem biztos, hogy jó oldalról fogjuk meg. Tehát ez egy nagyon komoly metodológiai, módszertani kérdés, hogy az irattermelés, amit a hivatalosság folytat a társadalommal kapcsolatban, most legyen az adminisztratív, bírósági, rendőri vagy egyéb, az mennyiben alkalmas egyfajta, hogy mondjam, a történeti valóság rekonstruálására, vagy egyfajta történeti valóság rekonstruálására biztos alkalmas, de nem biztos, hogy az nagy, kisebb vagy nagyobb mértékben lefedi az élet egészét. Most ez kicsit ezoterikusan hangzott, de ezek igazából a saját kételjémet osztom meg most a hallgatókkal azzal kapcsolatban, hogy azok a forrástípusok, amikkel dolgozunk, nagyon sok esetben azok hatékonyak-e ezeknek az egyén életpályáknak a pontos feltárásában. Tehát, hogy egész konkrét legyek, az, hogy egy magyar főszolgabíró egy esetlegesen román többségű vármegyében megmarad sokkal az impériumváltás után is, és ott végzi a hivatalát, jól lehet nem is tud esetleg románul, vagy egy jegyző a helyén marad. Azt mennyiben tudjuk be egy ilyen opportunizmusnak, vagy mennyiben tudjuk be a személyes életstratégia Tehát, hogy az jobb vagy, nem akarnék ítélni arról, hogy ez jobb vagy rosszabb magyar valaki attól, hogy tovább szolgál a román uralom alatt. Az, és a másik oldalról pedig az a kérdés, hogy ezek milyen személyes döntés hozta be. Lehet, hogy egy kényszer hozta be, lehet, hogy nem tudott átmenni már Magyarországra. Lehet, hogy, tehát a motiváció, hogy mondjuk személyes, egy ilyen ember motiváció, hogy személyes források hiány nagyon nehéz feltárni. A hivatalos iratok azok, Közép-Európa egyik nagy tanulsága az, azt gondolom, a 20. században, hogy a hivatalosság az bármilyen oldalon, az mindig hazudik egy kicsit.
Nagyon érdekesen áll össze a puzzle, mert miközben veled beszélgetek, aközben eszembe jár az Eljuhász Ilona kutatás sorozata, az első világháborús sajtóról, a Veresen Mese Gyöngyvér népi költők és naplók kutatása, ezek a levéltei. Össze lehet rakni ezeket a személyes történeteket a hivatalos dokumentumokkal. Ebben az Ismeretlen Trianon című kötetetben erre van több kísérlet részedről. Eleve Kunc Ödönnel kezdődik a kötet, és ahogy kimondom a nevét, nem biztos, hogy le fog esni a hallgatónak, nekem sem esett le. Csak amikor írtad, hogy Kunc Ödön, a sokak által ismert Kunc Aladár fivére.
Igen, hát az alapvető célom volt, hogy így, hogy személyes, tehát hogy olyan személyes forrásokat dolgozzak bele, amik egyrészt vagy nem feltártak, tehát nem kiadottak, vagy ha kiadottak, akkor egy teljesen más nyilvánosság számára jelentek meg, és nem ismertek annyira. Tehát mondjuk pont a Kunc Ödön írtózatosan vastag emlékirata, ami néhány évvel ezelőtt jelent meg az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem kiadóján, nem túl nagy példányszámba, és tényleg egy nem is tudom, tehát legalább 800 oldalas kötet, amiben iszonyú hosszan ír a Kunc Ödön, a magyar váltójognak, meg az ilyen magánjognak volt egy ilyen jelentős koponyája a két világháború között, és erről nagyon-nagyon hosszan ír, és ez valószínűleg, tehát őszintén szóval engem se érdekel a 1918 előtti részvényjog, meg szövetkezeti jognak a dolgai, de közben bele vannak ékelve ilyen történetek, meg bele vannak ékelve a saját testvéreihez fűződő viszonya, meg a saját életviszonyai, meg a menekülés, és azt gondoltam, hogy ezeket a történeteket jó kiemelni az ismeretlenségből. Mondom úgy, hogy volt egy mondat, ami engem nagyon megütött, amikor olvastam ezt az emlékiratot, aki leírja, hogy 18 őszén ők elmentek a családdal kirándulni Kolozsvár környékére, családdal és barátokkal, és ott egy a baráttal, aki másik, akivel ott bandukoltak a szekér után, ami vitte a dolgaikat, a barát azt mondja neki, hogy Ödön, nem gondolod azt, hogy mi is egyszer így egy szekér után menve fogunk kimenni Erdélyből, ha elveszítjük a háborút? És akkor a leírás végén van egy, a bekezdés végén van egy mondat, ami engem nagyon szíveragadott, az volt, hogy román parasztok jöttek velünk szembe, és nem köszöntek. És ez annyira megütött engem, és láthatóan őt is megütötte 30 évvel később, tehát ez 30 évvel később írja le ezt az emlékezést, hogy milyen elképesztő módon keveredik ez a társadalmi viszonyok, az etnikai viszonyok, az összessége, tehát hogy eleve azt feltételező román parasztokról, hogy azért nem köszönnek, mert hogy ő magyar, de közben az egész nagyon furán átszínezi ezt a borongást Erdély sorsán, ráadásul ez a történet Kolozsvár felett valahol a Felekitető környékén játszódik le, ugye Felek egy román többségi falu volt már, sőt, egy túlnyomóan román többségi falu volt már akkor is, tehát hogy ez az egész helyzet nagyon...
Bécsi döntés után ott húzódott a határ.
Így van, így van. És hát én is gyerekként emlékszem, amikor mentünk autóval Kolozsvárról Vásárhely felé, akkor mindig az ilyen nagyon misztikus volt, hogy ott nagyon sok baleset történik ezen a szerpentinen, és mindenféle fura táblák voltak kitéve ott a Felekitetőnél, hogy óvatosan vezessenek az autósok. Tehát, hogy ez így, de maga ez a mondat, hogy román parasztok jöttek szembe, és nem köszöntek, ez engem nagyon megragadott, és azt gondoltam, hogy iszonyú jól visszaad valamit, vagy a mögöttes tartalmai nagyon szépen kibonthatóan.
Tudod, hogy ezt egy román olvasó, hogy olvasta volna, vagy van fogalmad erről, hogy mit értett volna ebből egy román?
Azt, hogy azt mondja valaki, hogy a román parasztok jöttek és nem köszöntek?
Igen, hogy ezt hogy érzékeli?
Nem tudom belehelyezni magam, de nyilván úgy, mint a magyar szupremácia feletti sértettséget gondolom.
Azt gondolná magában egy román, ha ezt olvasná, hogy jöttek a magyar urak, és elvárták, hogy megsüvegeljék őket csak azért, mert magyar ura. Csak mondom.
Ez, hogy... Nyilván ez is nem, hát ez persze, ez abszolút benne van. Tehát nyilván ezért mondom, hogy ez hogy hogyan színezi ezt át, ez az egész társadalom történetileg. Meg hasonlóképpen, de hogyha magyar parasztok jönnek szembe ott Kunc Ödönnel, és ők nem köszönnek, akkor mondjuk az etnikai szál az kisebb, vagy nem annyira fontos ebben a történetben, tehát akkor nyilván a társadalmi különbségek jelzik, de a társadalmi különbség jelzésére szolgál. De mondom, ez láthatóan Kuncnak is beakadt, mert 30 évvel később is felemlegeti, és ezt nagyon jellemzőnek tartottam az egész szituációval.
Elegánsan átugortod ezt a kérdést, hogy miután fennáll ez a munkacsoport, és ezeket a munkákat letettétek az asztalra, és mióta az Adevar úr hasábjain kitámadtak benneteket Bukarestben, azóta történt-e bármiféle előrelépés, együttműködés, valamiféle párhuzamos munka ezen a centenáriumon, mert hát kívülről és civilként azt lehet látni, hogy lehetőleg kerüli, aki csak tudja ezt a Trianon kérdést.
Jó, bocsánat, igen, sok kérdéset egyszer, és a kuncos történet megpendített bennem valami. Tehát mi akkor is a betámadás után is, hát az, amiért kicsit csúszást szenvedett, de volt 2018 őszén egy közös workshopunk román-szlovák szerb történészekkel, aminek egy része meg is jelent most a történelmi szemlében. Készülünk tehát az már június 15-én kell leadni, mondjuk ez a többedik halasztás volt, tehát, és el kell mondanom önkritikusan, hogy részben miattam volt a halasztás, egy angol nyelvű kötet földrajztudomány és Trianon kapcsolatáról, ami Rautlics kiadónál jelenik meg, amiben lesznek szintén román kollégák, akik szerepelnek, de hogy őszintén válaszoljak a kérdésre, azt látom, hogy rettenetes nagy energiákat vesz igénybe az, hogy rábírjunk egyébként jó szándékú, szakmailag színvonalas román kollégákat is arra, hogy együtt dolgozzanak velünk. Nem gondolom azt, hogy ők gyanakszanak, vagy tartanak valamitől is, tehát jó néhány nagyon jó együttműködésre lehetett itt bukkanni, de hogy mondjam, a magyar közegben való mozgásnál háromszor vagy négyszer annyi energiát igényel az, hogy román, egyébként szlovák, vagy más nemzetiségű kollégákkal valamiféle diskurzus ki lehessen alakítani, és az meg még nehezebb, hogy ennek írásos nyoma is legyen. Tehát nyilvánvalóan itt sok mindenki tart attól, hogy mit szólnak róla a saját nemzeti közösségén belül, akár a történetíráson belül, akár a publicisztikai vitákban, és én ezt a részben annyiban megértem, hogy magamon is tapasztalom, hogy az ember jobban szeret levéltárban szöszmötölni, mint azon agyalni, hogy most a Facebookon, vagy a Tumblr-en, vagy bárhol mások mit írnak róla.
Egyszerűsítsük le a kérdést. A magyar történetírás számára, ha szabad ilyen tömondatokba fogalmazni, a Trianon kérdés az arról szól, hogy hogyan esett szét a monarchia, és még abszurdabb, vagy bornítabb módon, hogyan vesztettük el, így egyes szám többes szám egy első szemében Erdélyt. Román történetírás számára pedig arról szól, hogy hogyan jött létre a mai román, hogyan született a modern román állam. Amíg ez a két narratíva áll egymással szemben, addig nem csodálkozom, hogy nincs párbeszéd, de lehet-e másképpen közelíteni, vagy más mondatokat is kérdésre.
Biztos, én ezért gondoltam azt, hogy például, hogy ezt a helyi vagy a lokális szintet be lehet építeni ebbe a történetbe, tehát mondjuk Gyulafehérvárral ezért foglalkoztam ennyit ebben a könyvben is. De olyan, hogy mondjam, olyan nagyon-nagyon invitáló felkérés eddig nem érkezett azzal kapcsolatban, hogy én ezt román közegbe előadjam. Hozzáteszem, most éppen írok egy szöveget a magazin Historic számára, de az is ott, az annyiban érdekes, hogy a felkérés az nagyon kedvesen úgy jött, hogy hát ismerik a munkásságomat, és írja meg, és akkor talán megismerhető a magyar álláspont is. És én azt azért szeretném leszögezni, hogy én nem, tehát hogy ebben a tekintetben nem azt mondom, hogy nem magyar álláspontot képviselek, hanem akarok kiugrani a bőrömből, én magyar történész vagyok, de én nem, nincs semmiféle felhatalmazásom arra, hogy mondjam, a nemzet egészen nevében beszéljek erről a témáról. Tehát én azt tudom elmondani, ami a saját kutatásaim alapján leszűrődött számomra. Tehát, hogy az nem olyan, hogy ez aztán annyiban nyilván magyar álláspont, hogy egy magyar történész álláspont, tehát nem is akarok elbújni ezelől, de ez nem a nagybetűs magyar álláspont, mert szerintem ilyen nincs. Tulajdonképpen nagyon-nagyon sokfélét gondolnak a történészek ebbe a kérdésbe is, és aztán a közvélemény meg még inkább sokfélét gondol.
Mindaddig, amíg etnicizálva van ez a kérdés, addig veszít az akadémiai hitelességéről bármelyik oldalon. De vegyük tényleg ezt a gyulafehérvári nagygyűlés kérdést, mert ezzel kapcsolatban az Ismeretlen Trianon című kötetben Ablonczi Balázs, mai beszélgetőtársam, nagyon érdekes dolgokat vett fel. És egy kicsit úgy tűnik nekem, hogy ez olyan, mint a Vihar kapujában című film, hogy minden megtörtént, de semmi sem úgy történt, ahogy erre emlékeznek. Vagy ahogy ennek az emlékezetét fel, ki saját politikai és társadalmi érdekei szerint felidézi. Például ez a, hogy benne van-e a nyilatkozatban az autonómia, vagy nincs-e benne az autonómia fogalma.
Ennek nyilván politikai tétje van manapság. Most azért ez nem az én saját találmányom, ezt Miskolci Ambrus egy tavaly megjelent kitűnő könyvében ezt elég világosan elmondta, hogy miközben szövegszerűen nincs benne az autonómia ígérete, maga ez a fordulat, hogy a legteljesebb szabadság az együtt élő nemzetek számára, azt hiszem ez szerepel benne. Ez konkrétan szövegszerűen visszanyúlik az 1849 nyarán aláírt úgynevezett megbékélési Kossuth Bácsászkó között aláírt megbékélési tervre, a francia Projet de Pacificationnak nevezett tervezetre, és aztán maga a memorandumban is, tehát az 1890-es évek román nemzeti mozgalmaiban szövegszerűen előfordul ez, hogy a legteljesebb szabadság az együtt élő nemzetek számára. Tehát ami voltak éppen a román nemzeti párt képviselői, meg részben, kisebb részben a román szociáldemokraták, azt ígérték meg az erdélyi nemzetiségieknek, amit maguk is követeltek évtizedeken keresztül. Most ez jelentett autonómiát is, vagy legalábbis ő valószínűleg, amikor ők maguknak követelték, ez autonómiát jelentett, de aztán ugye ez egy jelentésváltozáson ment át, ráadásul ugye nem is emelkedett ez a gyulafehérvári határozat, hogy Romániában nem emelkedtek törvényerőre az első pont kivételével. Tehát az összes többi, amiben egyébként mi mindig a nemzetiségi oldalra szoktunk figyelni, részben nyilván ez a magyar szempontból érthető, de közben legalább ugyanolyan hosszan foglalkozik a földosztással, ugye foglalkoznak a földosztással a gyulafehérvári határozatot, meg foglalkozik az ipari munkásság jogaival, ahol minden szép és jó meg van ígérve, de nyilvánvalóan üzennek, egyrészt a megfogalmazók üzennek a kint a gyulafehérvári vár előtt fagyoskodó több tízezer román parasztnak, akik ugye bejöttek a nagygyűlésre a környékbeli településekről, meg üzennek az ipari munkásság, a vékony ipari munkásságnak is, akiket a román szociáldemokraták párt képvisel, vagy a román szociáldemokratáknak képviselnek, akik kicsit vonakodóak ebben az egyesülés dologban, és ezért megpróbálnak neki kedvet csinálni a történethez. Tehát, hogy
11 évvel vagyunk túl a nagy román parasztlázadás után. Tehát azért ezek.
Hát igen. Így van, és a magyarországi román szociáldemokratáknak egy része az menekült volt, tehát 1907 után jön el Romániából, tehát ugye nagyjából voltak fogalmaik arról, hogy a regáti politika szociális érzékenysége hogyan működik, és nem voltak rettenetesen, feltétlenül mindnyájan rettenetesen lelkesek az azonnali és hogy mondjam, feltétel nélküli egyesüléstől, tehát ott nagyon komolyan meg kellett gyúrni néhányukat, 18. november végén, hogy ők ehhez a nyilatkozathoz a nevüket adják.
Tehát oda lyukadunk ki, hogy ez a gyulafehérvári nyilatkozat, meg nagygyűlés, ez egy konstrukció, ami szimbólummá vált mindkét nemzet történetében, de hát a konstrukció mögött azért teljesen más társadalmi folyamatok voltak, és akkor kérdés az, hogy lehet-e dekonstruálni a Trianon szimbólumokat. Mindenféle
már, szinten. Mármint most a magyarországiakat,
Mindegyiket.
Ezzel kapcsolatban annyiban szkeptikus vagyok, hogy persze dekonstruálhatjuk őket, meg érdemes mögéjük nézni, az kétségtelen, tehát hogy hogyan is állnak ezek össze, hogyan állnak össze az emlékezeti helyé, amik lettek az elmúlt időszakban, de közben valamiféle olyan magyarázatot is kell adni rá, ami azt gondolom, hogy a nagy közönség számára befogadható. Most nem az, hogy feltétlen olyat kell leírni, ami mindenkinek tetszik, mert olyan nincsen, de azért ezt érthetővé kell tenni. Tehát én attól tartok, hogy egy nagyon-nagyon dekonstruált diskurzus egy olyan irányba viszi el a történettudományt magát, ami talán kevéssé teszi követhetővé. Ez persze egy ilyen, nyilván egy belső hiúságból is táplálkozik, hogy az ember azt gondolja, hogy a történész az még mindig valamiféle népnevelő, aki elmondja a nemzet múltját. Az elmúlt időszak arra azt mutatja, hogy erre egyre kevésbé van talán igény, de mondjuk én egy ilyen idealista típusú ember vagyok, aki azt gondolja, hogy el kell mondani az igazságot, és ezt érthetően kell elmondani úgy, hogy az is megértse, aki esetleg nem szakmabeli. Itt látok problémákat a dekonstrukció terén, de ez mondjuk egy ilyen, hogy mondjam, technikai kérdés.
Számomra ezek az elmúlt évek kutatásai arról szóltak, hogy meg lehet érteni azt, hogy Trianon nem egy nap, nem egy év, hanem egy folyamat. Tehát az impériumváltás az egy hosszú társadalmi folyamat.
Hát ez az egyik legfontosabb tétje a kutatásnak. Én ezt igyekszem minden publikus előadásomon, vagy megnyilvánulásom előadni. Tehát az nagyon leragadunk annál, hogy megjelentek a román, a cseh, vagy a szerb katonák az adott kisváros, vagy falu főterén, és akkor lecserélik az utca névtáblákat. Tehát, hogy ez egy nyilván egy jóval hosszabb folyamat, onnantól kezdve, hogy a postai stemplik, azok még nagyon sokszor, még nagyvárosokban is, akár Temesváron is például, még a 20-as évek első harmadában, vagy közepén is magyar nyelvűek, mert nem cserélik le őket, és nagyon sokan pozícióban maradnak vasutasok, postások, nyilván közigazgatási alkalmazottak. Aztán zajlik egy folyamatos nemzetépítés, de azért azt tényleg látni kell, hogy ennek a folyamatnak a gyökerei, tehát nem június 3-ával lehet elkezdeni Trianont elbeszélni, még csak nem is biztos, hogy feltétlen az első világháborúval, hanem itt nagyon sokkal mélyebb folyamatok vannak benne, és ezért tetszik nekem, ami egy kicsit megkerüli ezeket a nagyon hagyományos bevett toposzokat azzal kapcsolatban, például Demeter Gábornak, Szilágyi Zsoltnak és a társaiknak a területi egyenlőtlenség kutatásai. Ebből a könyvben igyekeztünk is közölni egy térképet, hát ugye ez viszonylag nehezen látható sok esetben, de amiből az derül ki, hogy 1910-ben ami igazán fejlődő régió a Trianon előtti Magyarországon, az fura módon, ma nem így gondolunk rá, az Alföld, kisebb mértékben a Kisalföld, de alapvetően az Alföld, tehát nem a felvidéki városok, nem a romániai városok, Románia, vagy nem az erdélyi városok, hanem az erdélyi városok egy jelentős része egy alulfejlett régióhoz tartozik, és azok az Alföld peremén lévő nagyvárosok, akikre úgy szoktunk gondolni, mint a polgárosodás és a modernizáció pástjáira, tehát mondjuk Temesvárra, Aradra, Nagyváradra, azok valójában ennek a tiszántúli modernizációnak a végvárai tulajdonképpen. És jól látszik a térképen, hogy nem tudják nagyon magukkal húzni a környéküket tulajdonképpen. És fura módon van egy nagyon hallatlan, mély fejlettségi zuhanás az Alföldnek a keleti részén. Nagyjából egyébként ott, ahol a trianoni határ húzódik. Persze a trianoni határ nem azért húzódik ott, mert Bécsbe vagy a Párizsi Békekonferencián nem is tudom, milyen területi együtthatókat számolgattak meg a tüdőbajosok számát, hanem döntően a vasútvonalak miatt húzták meg, de ez egy olyan régió, ez az Érmellék, a Szilágyság nyugati pereme, ami már a 19. század végén elindul lefelé minden anyagi, meg modernizációs tekintetben, és erre a süllyedésre még a trianoni határ átesz egy lapáttal.
Nagyon drámai, amit mondasz, mert 100 év után még mindig egy ilyen urbanizációs kérdés, illetve egy rurális kérdés, és Romániában a társadalom fejlődés túl a trianoni határokon, még mindig azon gondolkodik mindenki, hogy miért sivatagosodik el az ország olyan nagyvárosok körzetében, mint Temesvár, vagy Kolozsvár, vagy Brassói. Ez a folyamat ez nem változott azóta se, vagy nyilván változott.
Úgy tűnik, mondom, és ezt most nem saját kutatások alapján mondom, hanem mások felmérései alapján, úgy tűnik, hogy ezek a valóban, ez mai, bizonyos értelemben változatlan, nyilván a városok megnőttek, modernizálódtak, jóval nagyobbak lettek, tehát, hogy itt azért itt többszörösükre duzzadtak föl, vagy duzzasztották föl őket, de valóban úgy tűnik, mintha ezek a egyébként modernizálódó, erősen modernizálódó, sőt, ha lehet ezt a szót használni, nyugatosodó városok nem tudják magukkal húzni a vidéküket, a körülöttük lévő vidéket, ez bizonyos értelemben így volt már 1918 előtt is. Tehát ez egy fura dolog, nyilván itt mélyebbre kéne ásni, nem vagyok ilyen regionális kutató, tehát ezt másoknak kéne megnézni, de számomra például a Szilágyi Zsolték, vagy Demeter Gáborék kutatása, vagy Szolszki Jánosék kutatása ebből a szempontból volt úttörő. Ez egyébként fönn van az interneten, a honlapunkról is elérhető, bárki letöltheti, számtalan színes térkép van hozzá, ahol az egyedi földadó befizetés arányától kezdve az igavonó állatokig, meg a távíró hivatalokig nagyon sok tényező alapján rá lehet keresni adatokra, és az derül ki, hogy itt bizony-bizony van egy nagyon-nagyon komoly fejlettségi probléma. Ezzel most nem azt akarom mondani, ami most vitákat vetett föl, hogy most milyen jó, hogy elcsatolt Székelyföldet, ugye ez keltett bizonyos vitákat itt a közéletben, vagy gerjesztettek-e körül bizonyos vitákat. Tehát a történet nem erről szól, csak mélyebben el kell gondolkodni azon, hogy ez hogyan is történt, és hogy hogyan zajlott az, hogy annak ellenére, hogy a magyar állam akkor egy kezdődő szociális akció keretében Kárpátalján is, Székelyföldön, de más vármegyékben is nagyon komoly pénzeket áldozott szociális akciókra. Ennek úgy tűnik, hogy viszonylag kevés látszata volt, és ilyen döbbenetes fejlettségi különbségek alakultak ki az országon belül. Ráadásul úgy, hogy a trianoni határa, ahogy mondom, rájátszott ezekre a fejlettségi különbségekre, és ha megnézzünk egy 1930-as vagy 41-es adatsort, mondjuk Debrecenről vagy a Hajdúságról, ott is egy hihetetlen beszakadást látunk. Tehát miközben a maga környék 1910 körül fejlődik, mondjuk az a Tiszántúl északi része, utána nyilvánvalóan Trianon következményeként gazdaságilag beszakad az egész régió, és gyakorlatilag ilyen stagnál, sőt nagyon komolyan visszaesik a gazdasága, meg a modernizációhoz való viszonya is.
Az interneten archivált hanganyagunkban belinkeljük majd ezeket az elérhetőségeket, és arra biztatom hallgatóinkat, hogy nézzék meg ezeket a bizonyos térképeket, szövegeket, mert érdemes tájékozódni, és nagyon sok fontos dolgot lehet látni. Az Ismeretlen Trianon című kötetben is rengeteg olyan tény és történet jön elő, amelyről hosszan tudnánk beszélgetni. Én most még egy dolgot emelnék ki, és akkor arra kérem majd Ablonci Balást, hogy folytassuk egy következő interjúba, de most még azért azt magyarázd el nekem ezt a drámai mondatodat, hogy a békeszerződéssel kapcsolatban azt állított, hogy a magyar politikában senki sem azt a szerepet játszotta, amit a politikai szimpátiái és politikai előítéletek jelölt számára. Hogy miért volt ez a szerepzavar, szereptévesztés? Mi volt ez?
Igen, én azt hiszem, hogy elsősorban ez zavar volt, hogy a hallgatók is értsék. Itt arról van szó, hogyha megnézzük 1918 és mondjuk 20 között a magyar politika vezető alakjainak a ténykedését, akkor mindenki az ellenkezőjét csinálja annak, vagy gyökeresen más csinál, mint ami egyébként a számára ki van jelölve. Tehát, hogy más nem mondjak itt, az az Aponyi Alberte szónokol a népszavazás fontossága mellett, aki ezt nyilván egy évvel korábban, tehát 1919 elején még nyilvánvalóan elvetette. Sőt, ő vezeti a békedelegációt, miközben azt mondja, hogy ki se kéne utaznunk. Az a Teleki Pál ratifikáltatja miniszterelnöként a békeszerződést, aki azt mondja, hogy nem kéne aláírnunk. Az a Bethlen István érvel a magyar román personál unió mellett, akinek nyilván Erdély birtokosként megvan a véleménye az egész román nemzetépítésről. Az a Kun Béla és az a kommunista tanácsköztársaság folytat honvédő háborút, amelyik deklaráltan nem áll a területi integritás alapján, és a világforradalom mozgatja. Tehát, hogy voltak éppen ilyen fura aszinkronban van mindenki a saját politikai gondolkodásával, vagy politikai előéletével. Tehát, és azt gondolom, hogy nem találtam rá jobb magyarázatot egyelőre, tehát én nagyon nyitott vagyok más felvetésekre is, hogy itt egy zavar van, hogy van egy évtizedes elzártság, vagy több évtizedes elzártság a nagy politika, vagy a nemzetközi politika megértésétől.
Hogy érted, hogy elzártság?
Hát úgy, hogy a magyar politikai elit külpolitikai gondolkodása szerintem nagyon alárendelődött a magyar szupremácia kiépítésének. És nem nagyon, ugye azt szokták mondani, hogy nem volt külügyi szolgálatunk, ugye, mert hogy a monarchiában ez egy közös ügy volt, ami birodalmi szellemben ténykedett, amiben van valamennyi igazság, úgy gondolom. De ha megnézzük a korszak politikai gondolkodóinak külpolitikai irányú írásait, hát nagyon-nagyon gyenge a felhozatal, azt kell, hogy mondjam, és valahogy mind arra vezet vissza, hogy nekünk mit kell, hogy mi a mi érdekünk, ami részben logikus, de úgy, hogy ezt a mi magyar államunkat, Magyarország helyét a monarchián belül is megerősítsük, és egyébként a magyarok helyét is Magyarországon belül megerősítsük. Tehát minden a magyarság hegemó helyzetének képítésére megy vissza, ami önmagában egy legitim dolog a korszakban, csak azt látom, hogy ezzel párhuzamosan bizonyos értelemben elsorvadt a külpolitikai gondolkodás. Tehát még, vagy nagyon-nagyon sekélyes. Tehát elég, úgy gondolom, hogy érdemes megnézni a korszak napilapjait, hogyan tudósítanak mondjuk egy orosz-japán háborúról, hogyan tudósítanak az Antant létrejöttéről. Még egyébként, még bizonyos értelemben Tisza István fennmaradt írásaiban láthatóak mélyebb reflexiók a közép-európai régió helyzetére, de ez nagyon-nagyon hiányos, és főleg azoknál a politikusoknál egyébként, akik ugye 18-ban hatalomra kerülnek, akiknek aztán semmiféle igazgatási vagy politikai tapasztalatuk nincs. Tehát a szociáldemokraták többsége még parlamenti képviselő sem volt, nem az ő hibájukból, hanem azért, mert egyszerűen nem engedték őket a hatalom közelébe. De hát nyilvánvalóan rutintalanul álltak hozzá ehhez az egész dologhoz. De látszik, hogy a többi vezető politikus is a saját komfortzónáján kívül kell ténykedni, és a zavar úgy gondolom, hogy ebből származik, és ezért csinálnak gyökeresen más, mint amire a politikai előéletük predesztinálná őket.
Ez egy lehetséges magyarázat erre a fura szerepzavar jelenségre. Azt gondolom, hogy itt van még mit kapirgálni, meg fog erre még jönni sok-sok válasz. Minden esetre most megjelenik az Ismeretlen Trianon című kötet júniusban, jól tudom?
Igen, már a Jaffa kiadónál júniusban nyomtatva, de e-könyvként gyakorlatilag egy héten belül meg fog jelenni, vagy elérhető és letölthető lesz.
Hát arra biztatom hallgatóinkat, hogy töltsék le, olvassák el, vagy aki nagyon szereti a papíralapú könyvet, az várja meg a megjelenést, és szerezze be, és ezeknek a tanulmányoknak a ismeretében is készüljünk az évfordulóra, értelmezzük és nevezzük bárhogyan. Ablonci Balázs, köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál.
Én is köszönöm szépen.